Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának általános papsággyűlését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferenciaközpontból. A zenét ezen az ülésen a Brigham Young Egyetem Idaho papsági kórusa szolgáltatja. Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja vezetni ezt az ülést.
Fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának papsági ülésén. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Ezt az eseményt világszerte számos helyszínre sugározzák a papságviselőknek műholdas közvetítés útján. Ezen az ülésen a zenét a Brigham Young Egyetem Idaho papsági kórusa szolgáltatja. Vezényel Paul Busseberg, Randall Kempton és David Lozano Torres. Orgonán kísér Brian Matthias és Andrew Unsworth. A kórus a Mi szilárd alap az Isten igéje című himnusszal nyitja meg a gyűlést. Ezt követően a nyitóimát M. Joseph Bra testvér, a fiatal férfiak általános elnökségének második tanácsosa fogja mondani. Az ima után a kórus elénekli a Csordultig van szívünk című himnuszt.
Lay for your faith in His excellent word. Szerető és igazságos mennyeatyánk, papsági testületként gyűlünk itt össze, hogy hálát adjunk neked. Elsősorban hálát adunk azért, hogy elküldted a fiadat egy olyan terv részeként, amely lehetővé teszi, hogy visszatérjünk hozzád, hogy birtokolhatjuk a papságodat. Hálások vagyunk azért, hogy szolgálhatunk téged, és azért, hogy rendelkezünk egy prófétával, ki Nelson elnök, és az első elnökség, és a 12-ek kvóruma, és hogy rajtuk van a palást, hogy proféták, látnokok és kinyilatkoztatók legyenek. Azért imádkozunk, hogy a tanúid lehessünk ma, hogy fülünk lehessen a hallásra, és hogy a szívünk készen álljon befogadni, és végezni te munkádat, és hogy vágyjunk a változásra. Kérünk téged, atyánk, hogy áld meg a mi párjainkat is, a feleségünket, a testvéreinket, az anyáinkat és a lányainkat. És imádkozunk azért, hogy a te lelked, a te szent lelked irányítsa a mi lelkünk, a mi szívünket. És ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig örömmel hallgatjuk Douglas D. Holmes testvért, a Fiatal Férfiak Általános Elnökségének első tanácsosát. Őt a prófétánk, Russell M. Nelson követi egy rövid üzenettel. Ezután D. Todd Christofferson Elder és Ronald A. Rasband Elder, a 12 apostol kvórumának tagjai szólnak hozzánk.
Fivérek, kiváltság számomra, hogy veletek lehetek ezen a történelmi konferencián. Új misszió elnökkoromban izgatottan vártam az új misszionáriusaink első csoportját. Míg néhány tapasztaltabb misszionáriusunk előkészült egy velük tartandó rövid gyűlésre, észrevettem, hogy félkörben gyerekszékeket raktak le. Mire valók ezek a kis székek? Kérdeztem. A misszionáriusok kicsit meghunyászkodva azt mondták, az új misszionáriusoknak tettük ki. Hiszem azt, hogy ahogyan másokra tekintünk, jelentős hatással van arra, hogy ők miként látják majd, kik ők és kivé válhatnak. Az új misszionáriusaink aznap felnőtt székekre ültek. Attól tartok, időnként jelképes értelemben gyerekszékeket adunk az ároni papságot alkotó fiatal férfiainknak a helyett, hogy segítenénk nekik észrevenni, milyen szent bizalmat helyezett beléjük Isten, és milyen lényeges munkát kell elvégezniük. Thomas S. Monson elnök nekünk szóló tanácsa szerint a fiatal férfiaknak meg kell érteniük, mit jelent Isten papságát viselni. El kell vezetniünk őket oda, hogy lelkileg tudatában legyenek elrendelt elhívásuk szentségének. Azért imádkozom ma, hogy a Szentlélek elvezessen minket oda, hogy jobban megértsük az ároni papság erejét és szentségét, és arra késztessen, hogy még szorgalmasabban összpontosítsunk a papsági kötelességeinkre. D.G. Renlund Elder tanítása szerint a papságnak az a célja, hogy hozzáférést biztosítson Isten gyermekeinek Jézus Krisztus engesztelő hatalmához. Ahhoz, hogy elnyerjük Krisztus engesztelő hatalmát az életünkben, hinnünk kell ő benne, meg kell bánnunk a bűneinket, szertartások által szent szövetségeket kell kötnünk és betartanunk, és be kell fogadnunk a szent lelket. Ezek nem olyan tantételek, amelyekkel csupán egyszer foglalkozunk. Közösen együttműködve erősítik egymást, és egymásra épülnek, midőn előre és felfelé haladunk, hogy Krisztushoz jöjjünk, és ő benne tökéletessé tétessünk. Mi tehát az ároni papság szerepe ebben? Hogyan segít nekünk hozzáférni Krisztus engesztelő hatalmához? Úgy hiszem, a válasz az ároni papság kulcsaiban rejlik, az angyalok szolgálattételének és az előkészítő evangéliumnak a kulcsaiban. Kezdjük az angyalok szolgálattételének egyik vetületével. Mielőtt Isten gyermekeinek hitük lehetne Jézus Krisztusban, tudniuk kell őróla, és tanítani kell nekik az evangéliumát. Pál apostol szavait idézve, mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak, mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül, mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Isten az idő kezdetétől fogva angyalokat küldött az emberek gyermekeinek szolgálatára, hogy jelentsék ki neki Krisztus eljövetelét. Az angyalok Isten üzenetét hordozó mennyei lények. Az angyal szó héberül és görögül is hírvivőt jelent. Nagyon is hasonlóan ahhoz, amiképpen az angyalok Isten által arra felhatalmazott hírnökök, hogy hirdessék az ő szavát, és ezáltal építsék a hitet, mi, akik viseljük az ároni papságot, arra lettünk elrendelve, hogy tanítsunk és hívjunk mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz. Az evangélium prédikálása papsági kötelesség. És az ehhez a kötelességhez társuló hatalom nem csupán a proféták, vagy akár csupán a misszionáriusok sajátja, a tiétek is. Hogyan teszünk hát szert erre a hatalomra? Hogyan hoz Krisztusba vetett hitet Isten gyermekeinek szívébe egy 12 éves diakónus vagy bármelyikünk, az ő igéjének elraktározásával kezdjük, hogy bennünk legyen annak hatalma. Megígérte nekünk, hogyha ezt tesszük, akkor rendelkezni fogunk Isten hatalmával az emberek meggyőzésére. Ez lehet egy arra kapott lehetőség, hogy tanítsunk a kvórumgyűlésén, vagy ellátogassunk egy egyháztag otthonába. Lehet kevésbé formális is, például egy baráttal vagy családtaggal folytatott beszélgetés. Ha felkészültünk, akkor a helyzetek bármelyikében úgy tudunk tanítani, ahogy azt az angyalok teszik, a Szentlélek hatalma által. Nemrég hallottam, amint Jacob, egy aaroni papság viselő Pápua-Guineában bizonyságot tesz a mormon könyve erejéről, és arról, hogy az miként segített neki ellenállni a gonosznak és követni a lelket. Szavai gyarapították a hitemet és mások hitét. Akkor is gyarapodott a hitem, amikor hallottam az aaroni papság viselőket tanítani és bizonyságot tenni a kvórumuk gyűlésein. Fiatal férfiak, ti felhatalmazott hírnökök vagytok. Szavaitok és tetteitek által Krisztusba vetett hitet vihettek Isten gyermekeinek szívéhez. Russell M. Nelson elnököt idézve, szolgálattevő angyalok lesztek számukra. A Krisztusba vetett hit növekedése mindig a változás vagy a bűnbánat vágyához vezet. Logikus tehát, hogy az angyalok szolgálattételének kulcsához az előkészítő evangélium kulcsa társul, amely evangélium a bűnbánat és a megkeresztelkedés, valamint a bűnök bocsánatának evangéliuma. Aaroni papsági kötelességeiteket tanulmányozva látni fogjátok az arra irányuló egyértelmű megbízást, hogy másokat bűnbánatra és javulásra szólítsatok. Ez nem jelenti azt, hogy az utca sarkon állva azt kiabáljuk, tartsatok bűnbánatot. Sokkal inkább azt jelenti, hogy mi magunk bűnbánatot tartunk, megbocsátunk, és mások szolgálata során felkínáljuk azt a reményt és békességet, melyet a bűnbánat hoz el, mert mi magunk is megtapasztaltuk azt. Elkísértem már aaroni papságviselőket, amikor meglátogatták a kvórumuk tagjait. Tanúja voltam annak, hogy a gondoskodásuk meglágyítja a szíveket, és segít a fivéreiknek érezni Isten szeretetét. Hallottam, amint egy fiatal férfi bizonyságot tesz társainak a bűnbánat erejéről. Míg ezt tette, ellágyultak a szívek, kötelezettségvállalások történtek, és érezni lehetett Krisztus gyógyító erejét. Gordon B. Hinckley elnök azt tanította, bűnbánatot tartani egy dolog. Más dolog az, ha a bűneinket elengedik, avagy megbocsátják. Ennek előidézésének hatalma az állami papságban rejlik. A keresztelkedés és az úrvacsora tartása tanúságot tesz a bűnbánatunkról, és befejezetté teszi azt. Dallin H. Oaks elnök így magyarázta el ezt. Parancsolatot kaptunk, hogy bánjuk meg bűneinket, megtört szívvel és töredelmes lélekkel jöjjünk az Úrhoz, és vegyünk az úrvacsorából. Amikor így módon megújítjuk a keresztelkedési szövetségeinket, az Úr megújítja keresztelésünk megtisztító hatását. Fivérek, szent kiváltságot jelent szolgálni azokban a szertartásokban, amelyek a szabadító, engesztelő hatalma által elviszik a bűnbánó szívekhez a bűnök bocsánatát. Nemrég meséltek nekem egy papról, aki nehezen tudja kifejezni magát, és először áldotta meg az úrvacsorát. Amikor megtette, erős lelkiség áradt ki rá és a gyülekezetre. A gyűlés későbbi részében egyszerű, de világos bizonyságot tett Isten erejéről, melyet a szertartás alatt érzett. Ausztráliában, Sydney városában a papok egy kórumának 4 tagja keresztelte meg a Buelongó család tagjait. E papok egyikének édesanyja elmesélte nekünk, milyen erős hatással volt a fiára ez az élmény. Ezek a papok megértették, mit jelent Jézus Krisztus megbizatásából cselekedni. Mint tudjátok, a papok most már végezhetnek helyettesítő kereszteléseket a templomban. A 17 éves fiam nemrég megkeresztelt engem néhány ősünkért. Mindketten mély hálát éreztünk az aaroni papságért, és annak kiváltságáért, hogy Isten gyermekeinek szabadításán munkálkodhatunk. Fiatal férfiak, papsági kötelességeiteket szorgalmasan végezve Isten munkájában vesztek részt, hogy véghez vigyétek az ember halhatatlanságát és örök életét. Az ezekhez hasonló élmények növelik arra irányuló vágyatokat, hogy misszionáriusokként bűnbánatot tanítsatok, és megtérteket kereszteljetek meg, és fel is készítenek erre. A melkisédeki papságban élethossziglan tartó szolgálatra is felkészítenek. Ároni papságviselők, kiváltságunkban áll és kötelességünk Keresztelő János szolgatársainak lenni. János felhatalmazással bíró hírvivőként elküldetett, hogy tanúbizonyságot tegyen Krisztusról, és mindenkit bűnbánatra és keresztelkedésre szólítson, vagyis gyakorolta az Ároni papság imént megbeszélt kulcsait. Aztán János azt mondta, én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Tehát az Ároni papság az angyalok szolgálat tételének és az előkészítő evangéliumnak kulcsaival előkészíti az utat Isten gyermekei számára ahhoz, hogy a Melkisédeki papság által megkapják a Szentlélek ajándékát, az ebben az életben megkapható legnagyobb ajándékot. Micsoda jelentős felelősséget adott Isten az Ároni papság viselőknek. Szülők és papságviselők, átérzitek-e Monzon elnök tanácsának fontosságát, mely szerint segítsünk a fiatal férfiaknak megérteni, mit jelent Isten papságát viselni? Az Ároni papság megértése és felmagasztalása készít majd fel őket legjobban arra, hogy hithű melkisédeki papságviselők, hatalommal teljes misszionáriusok, valamint igazlelkű férjek és apák legyenek. A szolgálatukon keresztül megértik és átérzik majd a papsági hatalom valóságát, mely annak hatalma, hogy Krisztus nevében Isten gyermekeinek szabadulásáért munkálkodjanak. Fiatal férfiak, Istennek elvégzendő munkája van számotokra. Ároni papsági elrendelésetek központi szerepet játszik abban, hogy segítsetek az ő gyermekeinek elnyerni Krisztus engesztelő hatalmát. Megígérem nektek, hogyha életetek központi részévé teszitek ezeket a szent kötelességeket, akkor úgy érzitek majd Isten hatalmát, ahogy eddig soha. Meg fogjátok érteni az Isten szent fiaiként való kiléteteket, és azt, hogy szent elhívással elhívtak titeket az ő munkájának elvégzésére. Keresztelő Jánoshoz hasonlóan pedig segíteni fogtok előkészíteni az utat az ő fiának eljövetelére. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you, Brother Holmes, for your important message. Dear brethren,
drága fivéreim, oly nagyon hiányzik mindannyiunknak Thomas S. Monson elnök és Robert D. Hilselder. Azonban továbbra is bátran végezzük az Úr munkáját. Nagyon hálás vagyok minden egyes férfiért, aki a szent papságot viseli. Ti vagytok megváltónk reménysége, aki arra vágyik, hogy minden ember az Úristennek, méghozzá a világ szabadítójának a nevében szólhasson. Azt szeretné, ha minden elrendelt fia őt képviselné, az ő nevében szólna, az ő nevében cselekedne, és világszerte megáldaná Isten gyermekeinek életét azért, hogy a hit is gyarapodhasson az egész földön. Néhányan olyan helyeken szolgáltok, ahol az egyház már nemzedékek óta fennáll. Mások közületek ott szolgálnak, ahol az egyház még viszonylag fiatal. Néhányatok egyházközségei hatalmasak, mások gyülekezetei kicsik, és igen nagyok a távolságok. Egyéni körülményeitektől függetlenül mindannyian egy papsági kvórum tagjai vagytok. Azzal az isteni megbízatással, hogy tanuljatok és tanítsatok, hogy szeressetek és szolgáljatok másokat. Ma este a melkisédeki papsági kvórumainknak egy igen jelentős átszervezését szeretnénk bejelenteni, hogy még hatékonyabban végezhessük az Úr munkáját. Minden egyes egyházközségben a főpapok és az elderek mostantól egyetlen elderek kvórumába lesznek összevonva. Ez a változtatás nagyban megnöveli majd a papságot viselő férfiak arra irányuló erejét és képességét, hogy másokat szolgáljanak. A leendő eldereket is ez a kvórum fogadja majd be, és karolja fel. Minden egyes cövekben továbbra is a cövekelnökség elnököl majd a cöveki főpapok kvóruma felett. Ám a kvórum összetétele mindig is a mindenkori papsági elhívásokon alapszik majd, ahogy azt hamarosan elmagyarázzuk. D. Todd Christofferson elder és Ronald A. Rasband elder a 12 apostol kvórumából mindjárt részletesebben tanít minket ezekről a fontos változtatásokról. Ezeket a módosításokat már sok-sok hónapja fontolgatjuk. égető szükségét érezzük annak, hogy jobbá tegyük azt, ahogyan az egyháztagjainkról gondoskodunk, valamint a velük való kapcsolattartásról beszámolunk. Ahhoz, hogy ezt valóban jobban tudjuk tenni, meg kell erősítenünk a papsági kvórumainkat, hogy még nagyobb figyelmet tudjanak szentelni annak a szeretetteljes és támogató szolgálattételnek, melyet az Úr az ő szentjeinek szán. Ezek az Úr által sugalmazott változtatások. Ha foganatosítjuk azokat, még az eddiginél is hatékonyabbá válunk majd. A mindenható Isten munkájában veszünk részt. Jézus a Krisztus. Mi az ő alázatos szolgái vagyunk. Isten áldjon meg benneteket, fivérek, miközben megtanuljuk és meg is tesszük kötelességünket. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
Not long after the church was organized in this last dispensation.
Nem sokkal az egyháznak ebben az utolsó adományozási korszakban történő megszervezése után az Úr azt mondta egy kinyilatkoztatásban, és hitetek imája által fogadjátok törvényemet, hogy tudhassátok, hogyan kormányozzátok egyházamat, és legyen minden dolog helyesén előttem. Azóta is ezt a tantételt követjük az egyházban, és az Úr is betartotta ezt az ígéretet. Időről időre kilettek nyilatkoztatva a papsági szervezet és szolgálat mintái, Joseph Smith prófétával kezdve, amikor a papsági hivatalok és kvórumok annak idején megalapításra kerültek. Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball és Ezra Taft Benson elnöksége alatt jelentős finomítások kerültek kinyilatkoztatásra és alkalmazásra, ami a 12-ek kvórumát, a 70-eket, a főpapokat, valamint a melkisédeki és az ároni papság egyéb hivatalait és kvórumait illeti. Most pedig egy néhány perccel ezelőtti történelmi közleményben Russell M. Nelson elnök további meghatározó átalakítást jelentett be. Bátorkodnék elismételni szavai egy részét. Ma este a melkisédeki papsági kvórumainknak egy igen jelentős átszervezését szeretnénk bejelenteni, hogy még hatékonyabban végezhessük az Úr munkáját. Minden egyes egyházközségben a főpapok és az elderek mostantól egyetlen elderek kvórumába lesznek összevonva, a cöveki főpapok kvórumának összetétele pedig a mindenkori papsági elhívásokon alapszik majd. Nelson elnök azt is hozzáfűzte. Ezeket a módosításokat már sok-sok hónapja fontolgatjuk. Égető szükségét érezzük annak, hogy jobbá tegyük azt, ahogyan az egyház tagjainkról gondoskodunk. Ahhoz, hogy ezt valóban jobban tudjuk tenni, meg kell erősítenünk a papsági kvórumainkat, hogy még nagyobb figyelmet tudjanak szentelni annak a szeretetteljes és támogató szolgálattételnek, melyet az Úr az ő szentjeinek szán. Ezek az Úr által sugalmazott változtatások. Ha foganatosítjuk azokat, még az eddiginél is hatékonyabbá válunk majd. Az első elnökség útmutatása alapján Ronald A. Resband elder és jómagam olyan részletekkel egészítjük ki ezt, amelyekről úgy véljük, hogy megválaszolják esetleges kérdéseiteket. Először is vegyük át, hogy milyen változások történnek az egyházközségi főpapok csoportjában és elderek kvórumában. Az egyházközségekben az elderek kvórumának és a főpapok csoportjának tagjai ezentúl egyetlen melkisédeki papsági kvórummá kapcsolódnak össze egy elnökséggel. Ezt a létszámban és egységben gyarapodott kvórumot nevezzük majd az elderek kvórumának. A főpapok csoportjai megszűnnek. Az elderek kvórumába tartozik az összes elder és leendő elder az egyházközségben, valamint azok a főpapok, akik jelenleg nem szolgálnak a püspökségben, a cövekelnökségben, a főtanácsban, illetve nem aktív státuszban lévő pátriárkák. A cövekben a főpapok kvóruma azokból a főpapokból áll majd, akik éppen akkor a cövekelnökségben, a püspökségekben, a főtanácsban, illetve aktív státuszban lévő pátriárkákként szolgálnak. Hogyan lesz megszervezve az elderek fórumának elnöksége? A cövekelnökség minden egyházközségben vagy gyülekezetben felmenti a főpapok csoportjának jelenlegi vezetőségét és az elderek fórumának elnökségét, és elhív egy új elnököt és tanácsosokat az elderek fórumába. Az elderek fórumának új elnökségében lehetnek különböző életkorú és tapasztalatokkal rendelkező elderek és főpapok is, akik együtt szolgálnak egy kvórum elnökségben. Elder vagy főpap is szolgálhat a kvórum elnökeként, illetve tanácsosként az elnökségben. Nem arról van szó, hogy a főpapok elfoglalják az elderek kórumait. Arra számítunk, hogy az elderek és a főpapok bármilyen összetételben együtt tudnak majd dolgozni a kvórum elnökségben és a kvórum által végzett szolgálatban. A kvórumok ezen átalakításait hajtsátok végre olyan hamar, ahogyan az észszerűen lehetséges. Változtat-e a kvórum szerkezetének így módon való átalakítása a kvórum tagjai által viselt papsági hivatalokon? Nem. Ez a lépés nem érvényteleníti azt a papsági hivatalt, amelyre a kvórum bármely tagját a múltban elrendelték. Mint tudjátok, egy férfit az élete során több különböző papsági hivatalba is elrendelhetnek, és amikor új elrendelést kap, akkor nem vesznek el vagy válnak érvénytelenni a korábbiak. Vannak ugyan olyan esetek, amikor egy papságviselő egynél több hivatalban is szolgál egyszerre, például amikor egy főpap egyúttal pátriárka vagy püspök is, de ilyenkor jellemzően nem látja el egy időben az összes papsági hivatala feladatát. Példának okáért a püspökök és a 70-esek a felmentésük vagy a nyugalmazásuk után már nem szolgálnak tevékenyen ezekben a hivatalokban. Tehát viseljen egy férfi bármely más papsági hivatalt vagy hivatalokat, amíg az elderek fórumának tagja, addig elderként szolgál. Évekkel ezelőtt Boydki Packer elnök megjegyezte, hogy a papság nagyobb, mint annak bármely hivatala. A papság nem osztható fel. Egy elder pontosan annyi papságot visel, mint egy apostol. Amikor egy férfira ráruházzák a papságot, az egészet megkapja. Azonban a papságon belül vannak hivatalok, felhatalmazással és feladatkörökkel rendelkező részek. Időnként azt mondjuk, hogy egy bizonyos hivatal magasabb vagy alacsonyabb egy másik hivatalnál. Azonban a melkisédeki papság hivatalai nem magasabbak vagy alacsonyabbak, inkább különböző szolgálati területeket jelentenek. Őszintén remélem, hogy nem fogunk többé a melkisédeki papság egy másik hivatalába történő feljebb lépést emlegetni. Az eldereket továbbra is főpapokká rendelik majd el, amikor elhívást kapnak egy szövekelnökségbe, főtanácsba vagy püspökségbe, vagy más alkalmakkor, amikor a szövekelnök imádságos megfontolással és sugalmazás hatására így dönt. Amikor véget ér a szövekelnökségben, főtanácsban vagy püspökségben végzett szolgálatuk, a főpapok csatlakoznak az elderek fórumához az egyházközségükben. Ki irányítja az elderek fórum elnökének munkáját? A szövekelnök elnököl a melkisédeki papság felett a szövekében. Az elderek fórumának elnöke tehát közvetlenül a szövekelnöknek tartozik felelősséggel, aki a szövekelnökségen és a főtanácson keresztül képzést és útmutatást biztosít. A püspök az egyházközség elnöklő főpapjaként szintén rendszeresen találkozik az elderek fórumának elnökével. Tanácskozik vele, és megfelelő iránymutatással szolgál azt illetően, hogy miként szolgálhatja és áthatja meg legjobban az egyházközség tagjait, összhangban munkálkodva az egyházközség összes szervezetével. Mik a melkisédeki papsági fórumokat érintő átalakítások céljai? Ha az egyházközségben egyetlen melkisédeki papsági kórum van, az egységesíti a papságviselőket a szabadítás munkája összes vetületének elvégzésében, beleértve ebbe a korábban a főpapok csoportjai által összehangolt templomi és családtörténeti munkát is. Lehetővé teszi a kórum különböző életkorú és hátterű tagjai számára, hogy hasznát vegyék egymás és azok nézőpontjának és tapasztalatainak, akik az élet egy másik szakaszában járnak. Emellett további lehetőségeket biztosít a tapasztalt papságviselőknek mások mentorálására, ideértve a leendő eldereket, az új tagokat, a fiatal felnőtteket, valamint az egyházi tevékenységhez visszatérőket. Nincs szó, mely megfelelően kifejezhetné, mennyire izgatott vagyok, ha arra gondolok, milyen egyre lényegesebb szerepet fognak játszani a jövőben az elderek kórumai. Az ezekben a kórumokban felelhető bölcsesség, tapasztalat, képesség, és erő a papsági szolgálat új napját és új szintjét vetíti elő egyházszerte. 20 évvel ezelőtt egy általános konferencián elmeséltem egy történetet, melyet először Wong G. Featherstone elder mondott el a 70-ektől, és úgy vélem most ideillik. 1918-ban George Goetz testvér cukorrépát termesztő gazda volt a Utah állambeli Lehiben. Abban az évben hamar beköszöntött a tél, és a répatermés nagy részét befagyasztotta a földbe. George és ifjú gyermeke Francis számára lassan és nehézkesen ment a betakarítás. Közben influenza járvány is tombolt. A retteget betegség elragadta George fiának, Charlesnak, valamint Charles három kisgyermekének, két kislánynak és egy fiúnak az életét. Mindössze 6 nap leforgása alatt a gyászoló George Goetz háromszor is megtette a Utah állambeli Ogdenbe vezető utat, hogy hazahozza eltemetni a halottakat. E rettenetes megszakítás után George és Francis befogták a szekerüket, és visszaindultak a répaföldre. Útközben sorra haladtak el az üzem felé tartó répával megrakott szekerek mellett, melyeket a környékbeli gazdák hajtottak. Ahogy elhaladtak, mindegyikük oda kiáltott valamit üdvözlésként. Szervusz, George bácsi! Tényleg sajnálom, George. Rád járt a rút, George. Sok barátod van, George. Az utolsó szekéren a szeplős arcú Jasper Rolfe ült. Vidáman odaintegetett nekik, aztán így kiáltott. Ez az összes, George bácsi. Goetz testvér Francishoz fordulva ezt mondta, bárcsak a miénkből lenne már meg az összes. Amikor odaértek a gazdaság kapujához, Francis leugrott a nagy piros répás szekérről, kinyitotta a kaput, majd az apja behajtott a földekre. George odakanyarodott, megállította a fogatot, és szemügyre vette a földeket. Az egész répaföldön egyetlen cukorrépa sem volt. Akkor döbbent rá, hogy mire gondolt Jasper Rolfe, amikor így kiáltott. Ez az összes, George bácsi. George leszállt a szekérről, felvett egy marék termékeny barna földet, melyet úgy szeretett, majd egy leveles répa fejet, és egy pillanatra úgy merett munkájának a jelképeire, mintha nem hinne a szemének. Aztán leült egy kupac répa fejre. Ez a férfi, aki mindössze 6 nap leforgása alatt a szerettei közül 4-et is hazahozott eltemetni. Aki koporsókat készített, sírtásott, és még a temetési felöltöztetésben is segédkezett. Ez a bámulatos férfi, aki soha nem habozott, hátrált, vagy ingott meg egy ötrelmes veszőfutás során, leült egy kupac répa fejre, és úgy zokogott, akár egy kisgyermek. Aztán felkelt, megtörölte a szemét. Felnézett az égre, és azt mondta, köszönöm, atyám, az egyházközségünk eldereit. Igen, köszönet Istennek a papságot viselő férfiakért, és mindazért a szolgálattételért, amelyet az egyének és a családok számára, illetve Sion megalapításában ezután fognak véghez vinni. Az első elnökség, a 12 apostol kvóruma és a 70-ek elnöksége hosszabb ideje fontolgatja már ezeket a változtatásokat. Sok imával, a papsági kvórumok szentírásbeli alapjainak gondos tanulmányozásával és annak megerősítésével a hátunk mögött, hogy ez az Úr akarata, egyhangú döntéssel haladunk előre abban, ami valójában a visszaállítás feltárulásának további lépése. Az Úr iránymutatása nyilvánult meg, és én örvendek ennek, amint tanúbizonyságot teszek őróla, az ő papságáról, és a ti elrendelésetekről ebben a papságban. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My beloved brethren of the priesthood, it is with great humility that I stand.
Szeretett papsági fivéreim, hatalmas alázattal állok előttetek e történelmi jelentőségű eseményen, drága prófétánk és elnökünk Russell M. Nelson megbízásából. Mi nagyon szeretem és támogatom Isten egy csodálatos férfiát és az új első elnökségüket. Diethard Christopher Snyder és többi fivérem mellett a 12 apostol kórumában én is tanúságomat teszem, hogy a ma este bejelentett változások Isten akaratából történtek. Amint azt Nelson elnök is kijelentette, az egyház rangidős fivérei, már nagyon régóta tárgyalták és fontolgatták imádságos lélekkel ezt a témát. Vágyunk az volt, hogy megismerjük az Úr akaratát és megerősítsük a Melchizedeki papság kórumait. A sugalmazás megérkezett, prófétánk pedig ma este kinyilvánította az Úr akaratát, mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Mi áldottak vagyunk, hogy van ma egy élő prófétánk. Életünk során Rezbenő testvér és én különböző egyházi és szakmai megbízások folytán bejártuk a világot. Szinte már mindenfajta egységfelépítést láttam az egyházban. Aprócska gyülekezetet Oroszországban, ahol a Melchizedeki papságviselőket egy kezemen meg tudtam számolni. Új és gyarapodó egyházközséget Afrikában, ahol a főpapok és az elderek egy csoportként gyűltek össze, mivel a Melchizedeki papságviselők összlétszáma alacsony volt, valamint régóta működő egyházközségeket, melyekben az elderek száma szükségessé tette, hogy kórumokat ketté osszák. Bármere is jártunk, tanúi voltunk annak, amint az Úr keze szolgái előtt jár, felkészítve az embereket és előkészítve az utat, hogy gyermekei minden szükségletük szerint áldásokban részesülhessenek. Hiszen nem ígérte meg, hogy ő arcunk előtt jár majd, és ott lesz a jobb és a bal kezünkön, továbbá, hogy lelke szívünkben lesz, angyalai pedig körülöttünk. Amikor rátok gondolok, eszembe jut a Lásd a királyi sereg című himnusz. Lásd a királyi sereg, zászlókkal, kardokkal, menetel, hogy győzhessen az élet harcában. A katonai bátrak és nemes a szívük, követik parancsnokuk, és szól az énekük. Christofferson Elder már számos kérdést megválaszolt, melyek bizonyára felmerülnek azon bejelentés kapcsán, hogy a főpapok csoportjai és az elderek kórumai egyházközségi szinten a Melchizedeki papság fivéreiből álló egyetlen egységes, hatalmas seregé lesznek összevonva. Ezek a változások segíteni fogják az elderek kórumát és a segítő egyletet, hogy összehangolják munkájukat. Leegyszerűsítik tovább a kórumnak a püspökséggel és az egyházközségi tanáccsal való együttműködését, valamint lehetővé teszik a püspök számára, hogy több feladatot adhasson ki az elderek kóruma és a segítőegylet elnökének, és ezáltal a püspök és a tanácsosai elsődleges kötelességeikre összpontosíthassanak, különösen a fiatal nők és az ároni papságot viselő fiatal férfiak feletti elnökségre. Az egyház szervezetében és működésében történő változások nem szokatlanok. 1883-ban az Úr ezt mondta John Taylor elnöknek. Egyházam és papságom irányítása és szervezete kapcsán ki fogom nektek nyilvánítani időről időre az általam kijelölt csatornákon keresztül mindazt, ami szükséges lesz egyházam jövőbeli fejlődése és tökéletesedése szempontjából, királyságom helyreigazítása és előrehaladása érdekében. Szólnék néhány szót hozzátok, fivérek, akik főpapok vagytok. Kérlek, tudjátok, hogy szeretünk benneteket. Mennyei atyánk szeret benneteket. A papság királyi seregének fontos része vagytok, és a ti jóságotok, szolgálatotok, tapasztalatotok és igaz lelkűségetek nélkül nem tudjuk előre mozdítani ezt a munkát. Alma azt tanította, hogy a férfiakat rendkívüli hitük és jó cselekedeteik folytán hívják el főpapnak, hogy tanítsanak és szolgálatot tegyenek másoknak. Az eféle tapasztalatra napjainkban nagyobb szükség van, mint talán valaha bármikor. Számos egyházközségben előfordulhat, hogy az ottani főpapoknak megadatik a lehetőség, hogy egy elder elnököljön felettük az elderek kóruma elnökeként. Arra, hogy elderek elnökölnek főpapok felett, már láthattunk példákat. A világ néhány táján jelenleg elderek szolgálnak olyan gyülekezetek elnökeként, melynek főpapok is tagjai. Továbbá vannak olyan gyülekezetek, ahol csak az elderek kóruma lett megszervezve, és főpapok is jelen vannak. Mi nagy öröm lesz minden Melchizedek kipapságviselő számára, hogy egyházközsége minden egyes tagjával válvetve taníthat, tanulhat és szolgálhat. bárhol legyetek is, bármilyen körülmények között, imádságosan, hittel és örömmel telve arra kérünk benneteket, hogy fogadjátok el az újonnan adódó lehetőségeket, hogy vezessetek, vagy titeket vezessenek, és hogy a papságviselő férfiak testületeként egységesen szolgáljatok. Most néhány olyan kérdésről fogok szólni, melyek tisztázására szorulhatnak, ahogy haladunk előre, hogy megvalósítsuk az Úr akaratát a Szent Papságban lévő kórumainak szervezetét illetően. Milyen változtatásokat jelent ez a cöveki főpapok kóruma vonatkozóan? A cövekben a főpapok kórumai továbbra is működni fognak. A cövekelnökségek fognak továbbra is a cöveki főpapok kóruma elnökségeként szolgálni. Ahogy azonban a Christopherson Elden megjegyezte, a cöveki főpapok kórumának tagjai mostantól azok a főpapok lesznek, akik éppen akkor a cövekelnökségben az egyházközségek püspökségeinek tagjaiként, a cöveki főtanács tagjaiként és aktív státuszban lévő pátriárkaként szolgálnak. A cöveki és egyházközségi írnokok és végrehajtó titkárok nem tagjai a cöveki főpapok kórumának. Amikor valaki aktív státuszban főpapként, pátriárkaként, hetvenesként vagy apostolként szolgálva meglátogat egy egyházközséget, és ott szeretne részt venni a papsági gyűlésen, akkor az elderek kórumának gyűlésére megy. Amint az ezekben az elhívásokban szolgáló fivéreket idővel felmentik, a saját egységükbe az ottani elderek kórumának tagjaiként fognak visszatérni. Mi a szerepe a cöveki főpapok kórumának? A cövekelnökség azzal a céllal gyülésezik a főpapok kórumának tagjaival, hogy közösen tanácskozzanak, hogy bizonyságot tegyenek, és hogy képzést biztosítsanak. A kézikönyveinkben felvázolt cöveki gyűlések két változtatás kivételével ugyanúgy folytatódnak. Az egyik, hogy az egyházközségek és a cövegek mostantól nem tartanak papsági végrehajtó bizottsági gyűléseket. Ha egy különleges egyházközségi gond adódik, mint például egy kényes családi ügy, vagy egy szokatlan jóléti kihívás, azt egy kibővített püspökségi gyűlés keretén belül meg lehet beszélni. Egyéb, kevésbé kényes témákat az egyházközségi tanács során lehet megbeszélni. Az eddig cöveki papsági végrehajtó bizottsági gyűlés néven ismert gyűlést ezentúl főtanácsi gyűlésnek fogjuk nevezni. A másik, hogy mostantól megszűnik a cöveg minden elrendelt főpapja számára tartott éves gyűlés. A cövekelnökség azonban továbbra is tart majd egy éves gyűlést a cöveki főpapok kórumának, ahogy azt ma bejelentettük. Lehet egy egyházközségnek egynél több elderek kóruma? A válasz igen. A tanés szövetségek 107. szakasza 89-es versének lelkületében, amikor egy egyházközségben rendkívül nagyságú tevékeny melkisedek papsági viselő, akkor a vezetők egynél több elderek kórumát is megszervezhetnek. Ilyen esetekben az egyes kórumok legyenek észszerűen kiegyensúlyozottak életkor, tapasztalat, papsági hivatal és erő tekintetében. Bizonságot teszek, hogy amint az egyházközségeinkben és cövekeinkben megvalósítjuk ezt a sugalmazott kórum átalakítást, áldások sokaságát tapasztaljuk majd meg. Hadd mondjak néhány példát. A püspök irányítás alatt megnövekedett papsági erőforrások segítkezhetnek szabadítás munkájában. Ehhez hozzátartozik Izrael összegyűjtése a templomi és családtörténeti munka által, törődés és szükséget szenvedő családokkal és egyénekkel, valamint a misszionáriusok segítése, hogy lelkeket hozzanak Jézus Krisztushoz. Amikor a korábban elnöklő tisztségben szolgáló vezetők visszatérnek, hogy megosszák tapasztalatukat az elderek kórumával, az erősebb kórumtagságot eredményez majd. A kórumon belül az ajándékok és képességek nagyobb változatossága jelenik majd meg. Nagyobb rugalmassággal több emberre lehet majd számítani. Az egyházközségen belül felmerülő aktuális és sürgető szükségletek kielégítésében, valamint a sokrétű szolgálattételi megbízásaink betöltésében. Több tanítási lehetőséget és nagyobb egyetértést eredményez majd, ha az új elderek és a tapasztalt főpapok egymás mellett osztják majd meg tapasztalataikat a kórumgyűlések és feladatok során. Remélhetőleg a püspököknek és a gyülekezeti elnököknek megadatik annak szabadsága, hogy felmagasztalják elhívásukat, miszerint terelgessék anyájukat és szolgálatot tegyenek a szükséget szenvedőknek. Tisztában vagyunk vele, hogy minden egyes egyházközség és cöveg különböző. Ezen különbségek fényében azonban mégis azt reméljük, hogy ezt az általános konferenciát követően azonnal megvalósítjátok ezeket a változtatásokat. Isten profétájával kaptuk ezt az iránymutatást. Micsoda hatalmas áldás és felelősség. Töltsük ezt be teljes igazelkűséggel és szorgalommal. Ne felejtjétek, hogy a papsági felhatalmazás elválasztás és elrendelés által adatik, ám a valódi papsági hatalom az Úr Jézus Krisztus nevében való cselekvés hatalma csakis az igaz lelkű élet által nyerhető el. Az Úr kijelentette Joseph Smithnek, a visszaállítás profétájának, íme, lássátok, én gondoskodom majd nyájaitokról, és edreket támasztok, és elküldöm őket hozzájuk. Íme, annak idejében meg fogom gyorsítani a munkámat. Valóban olyan időszak ez, amikor az Úr meggyorsítja a munkáját. Használjuk hát ki ezt a lehetőséget, hogy átgondoljuk és jobbá tegyük az életünket, hogy az még inkább összhangba legyen az ő akaratával, és ezáltal kiérdemeljük mindazt a számos áldást, melyet ő ígért az igazaknak és a hithűeknek. Fivérek, köszönjük mindazt, amit tesztek, hogy a nemes munkából kivegyétek a részeteket. Haladjunk hát előre nagyszerű és tiszteletre méltó ügyben. Mikor a harcnak vége, elcsendesül minden. A sereg összegyűlik a béke völgyében. Égi királyuk előtt meghajtják a fejüket, és együtt dicsérve őt, így szól az énekük. Győzelem, győzelem, jó megváltónk által, győzelem, győzelem, Jézus Krisztus által, győzelem, 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 Jézus Krisztus az Úr. Ma mindannyian tanúiként állunk, hogy az Úr kinyilatkoztatta akaratát az ő prófétáján, Russell M. Nelson elnökön keresztül. Bizonyságot teszek arról, hogy ő Isten prófétája itt a Földön. Tanúságomat teszem az Úr Jézus Krisztusról, aki a nagy megváltónk és szabadítónk. Ez az ő munkája, ez az ő akarata, melyről ünnepélyes tanúbizonyságomat teszem Jézus Krisztus nevében. Amen.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsért Urad című himnuszt. Ezt követően pedig az én kiváltságom lesz hozzátok szólni. Ezután Dallin H. Oaks elnök, az első elnökség első tanácsosa szól hozzánk. Kedves fivéreim, hálás vagyok a kiváltságért, hogy beszélhetek hozzátok ezen a történelmi jelentőségű általános konferencián. Támogattuk Russell M. Nelson elnököt, mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 17. elnökét. Amint abban az áldásban részesülök, hogy nap mint nap vele dolgozhatok, érzem a lélektől jövő megerősítést, hogy Nelson elnök Isten által lett elhívva az Úr igaz egyházának vezetésére. Arról is tanúságomat teszem, hogy az Úr hívta el Gong Eldert és Soares Eldert, hogy a 12 apostol kórumának tagjaiként szolgáljanak. Szeretem és támogatom őket. A szolgálattételük által életeket áldanak majd meg világszerte. Másokból is történelmi jelentőségű ez a konferencia. Nelson elnök bejelentett egy újabb sugalmazott lépést, az Úrnak az egyháza számára készített szervezet tervében. A terv magában foglalja az egyházközségek és cövekek papsági kvórumainak új felépítését, hogy ezáltal jobban be tudjuk tölteni papsági felelősségeinket. Ezen felelősségek mindegyike kapcsolódik az atyánk gyermekeiről való papsági gondoskodásunkhoz. Az Úr azon terve szentjei számára, hogy szeretetteljesen gondoskodjanak egymásról, számos formában jelent meg az évek során. Nauvoo kezdeti napjaiban Joseph Smith prófétának szüksége volt egy szervezett módszerre, hogy gondoskodjon a városba érkező nagyrészt elszegényedett megtértek áradatáról. A dédszüleim közül négyen is köztük voltak. Iringék, Benionék, Romniék és Smithék. A próféta ott földrajzilag szervezte meg a szentekről való gondoskodást. Illinoisban gondnoksági kerületeknek hívták a város így felosztott részeit. Amikor a szentek a síkságokon vándoroltak, az egymásról való gondoskodást társaságokra osztva szervezték meg. Az egyik apai ági dédapám éppen a missziójából tért vissza a mostani Oklahoma területéről, amikor találkozott egy társasággal az úton. Annyira legyengítette a betegség, hogy ő és a társa a hátukon feküdtek egy kis szekéren. A társaság vezetője oda küldött két fiatal nőt, hogy segítsen a szekéren lévőkön, bárki legyen is az. Az egyik fiatal nőtestvér, aki Svájcban tért meg, ránézett az egyik misszionáriusra, és könyörületet érzett. A szentek ezen társasága mentette meg a dédapámat. Eléggé felépült ahhoz, hogy az út hátralevő részét gyalog tegye meg a Sóstóvölgyig, fiatal megmentője oldalán. Egymásba szerettek, és összeházasodtak. Ők lettek az én dédapám, Henry Iring, és a dédanyám, Maria Bomeli Iring. Évekkel később, amikor az emberek megjegyezték, mennyire nehéz lehetett átkelni a kontinensen, dédanyám azt mondta, nem volt nehéz. Gyaloglás közben az egész út során arról beszélgettünk, mekkora csoda is volt mindkettőnk számára, hogy megtaláltuk Jézus Krisztus igaz evangéliumát. Ez volt a legboldogabb időszak, amire csak emlékszem. Azóta az Úr már számos különféle módon segített a szentjeinek gondoskodni egymásról. Napjainkban megerősített és egységes kvórumokkal áldott meg minket, egyházközségi és cöveki szinten. Olyan kvórumokkal, melyek minden egyházközségi szervezettel összehangolva dolgoznak. A földrajzilag behatárolt gondnoksági kerületeknek, a társaságoknak és a megerősített kvórumoknak mind legalább két dolog szükséges ahhoz, hogy sikeresek lehessenek az Úr azon törekvésében, hogy a szentjei oly módon gondoskodjanak egymásról, ahogy ő gondoskodik róluk. Akkor járnak sikerrel, amikor a szentek Krisztus szeretetét érzik egymás iránt, a saját önöks érdekeik elé helyezve. A szentírások ezt jó szívűségnek, Krisztus tiszta szeretetének nevezik. Valamint akkor járnak sikerrel, ha a Szentlélek vezeti a gondoskodót, hogy tudja, az Úr szerint mi a legjobb annak a személynek, akinek segíteni próbál. Az elmúlt hetekben az egyház tagjai újra és újra úgy cselekedtek a jelenlétemben, mintha előre látták volna, mit tesz majd az Úr. Hadd hozzak fel csupán két példát. Az első Egy egyszerű úrvacsorai beszéd egy 14 éves tanítótól az ároni papságban, aki érti, mi mindent tudnak a papságviselők megvalósítani az Úrért végzett szolgálatuk során. A második egy melkisedeki papságviselő, aki Krisztus szeretete által sugalmazást kapott, hogy szolgáljon egy családot. Először hadd osszam meg veletek a fiatal férfi szavait, aki azon az egyházközségi úrvacsorai gyűlésen beszélt, melyen részt vettem. Próbáljátok visszaemlékezni a 14 éves önmagatokra, és hallgassátok, mennyivel többet mondott annál, mint amit egy ilyen fiatal férfi tudhat. Idézem. Nagyon élvezem, hogy a tanító kvórumának tagja lehetek az egyházközségünkben, amióta tavaly betöltöttem a 14 éves kort. A tanító a diakónus minden felelősségével rendelkezik, és még továbbiakkal is. Mivel néhányan tanítók vagyunk, mások majd egyszer azok lesznek, és az egyházban mindenkit megáld a papság, mindnyájunk számára fontos, hogy még többet tudjunk a tanítók feladatairól. Először is, a tanítói szövetségek 20-as szakasz 53-as verse ezt mondja, a tanító kötelessége az, hogy mindig örködjön az egyház felett, és velük legyen, és erősítse őket. Továbbá, a tanítói szövetségek 20-as szakasz 54-es és 55-ös versei ezt mondják. Bár nem jegyeztem le, pontosan nézzük meg, hogy jól tudom-e idézni, és ügyelje, hogy ne legyen gonoszság az egyházban, sem egymás iránti durvaság, sem hazudozás, rágalmazás vagy gonosz beszéd. És ügyelje, hogy az egyház gyakran összegyűjjön, és arra is ügyeljen, hogy minden egyháztag megtegye a kötelességét. Az Úr azt mondja nekünk, hogy nem csupán az egyházról, hanem az egyházban lévő emberekről is felelősségünk gondoskodni, ahogyan az Krisztus tenné, mert ez az ő egyháza. Ha igyekszünk betartani a parancsolatokat, kedvesnek lenni egymáshoz, őszintének lenni, jó barátként viselkedni, és élvezni egymás társaságát, akkor a lélek velünk lehet, és tudhatjuk, mit akar mennyi atyánk, mit tegyünk. Ha nem, akkor nem tudjuk betölteni az elhívásunkat. Később azt mondta, ha egy tanító úgy dönt, hogy jó példát mutat azáltal, hogy jó házi tanító, köszönti az egyháztagokat vasárnaponként, előkészíti az úrvacsorát, segít otthon, és békét teremt, akkor azt választja, hogy tiszteli a papságát és betölti az elhívását. Jó tanítónak lenni nem csupán azt jelenti, hogy csak az egyházban vagy az egyházi tevékenységek során vállalunk felelősséget. Pál apostol ezt tanította. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Nem számít, hol vagyunk, mondta ez a fiatal ember, vagy éppen mit csinálunk, mindig és mindenhol jó példája lehetünk az igaz lelkűségnek. Majd így folytatta, édesapámmal Brownék házi tanítói vagyunk. Ahányszor csak elmegyünk hozzájuk, mindig jó velük beszélgetni és jobban megismerni őket. Amit igazán szeretek a Brown családban az az, hogy akármikor megyünk hozzájuk, ők készek meghallgatni minket, és mindig vannak jó történeteik számunkra. Ha a házi tanítás által jól ismerjük az embereket az egyházközségben, akkor könnyebbé válik a tanítók következő feladata is. Köszönteni vasárnaponként az egyháztagokat. Ha segítünk az embereknek azt érezni, hogy örömmel látják, és odatartozóként kezelik őket az egyházban, az minden egyháztagnak segít majd érezni a szeretetet, és felkészülni az úrvacsora vételre. Minden vasárnap, miután köszöntötték az egyháztagokat, a tanítók segítenek előkészíteni az úrvacsorát. Igazán szeretem kiosztani és előkészíteni az úrvacsorát ebben az egyházközségben, mert mindenki annyira áhítatos. Mindig érzem a lelket, miközben előkészítem és kiosztom az úrvacsorát. Igazi áldás számomra, hogy ezt minden vasárnap megtehetem. Némely szolgálat, mint például az úrvacsora kiosztása olyan, amit az emberek látnak és köszönetet mondanak érte. De vannak olyan szolgálatok is, mint például az úrvacsora előkészítése, melyek általában anélkül zajlanak, hogy bárki is észrevenné. Nem az a fontos, hogy az emberek lássanak minket szolgálni, hanem az, hogy az Úr tudja, hogy szolgáljuk őt. Tanítóként mindig emlékeznünk kell, hogy erősítsük az egyházat, a barátainkat és a családunkat azáltal, hogy eleget teszünk a papsági feladatainknak. Ez nem mindig könnyű, de az Úr nem ad nekünk semmilyen parancsolatot, csak akkor, ha utat készít számunkra, hogy végrehajthassuk azt a dolgot, amit megparancsol. Ahogy ez a fiatal férfi a mondani valója végéhez közeledett, egyre csak ámultam az érettségén és bölcsességén. Mondani valóját így foglalta össze. Tudom, hogy jobbá válunk, ha úgy döntünk, hogy Jézus Krisztust követjük. Egy másik történet a papsági szolgálatról Egy hónapja hangzott el egy egyházközségi úrvacsorai gyűlésen. Itt szintén jelen voltam. Egy tapasztalt papságviselő nem volt tudatában annak, hogy amit elmondott, az tökéletesen körülírja azt, amit az Úr szeretne, hogy történjen a megerősített papsági kvórumok segítségével. Íme a beszédének lényege. Ő és a házi tanító társa 7 család szolgálatával volt megbízva. Szinte egyikük sem akarta, hogy látogassák. Ismerősnek hangzik néhányotoknak a szituáció? Amikor a házi tanítók elmentek a lakásukhoz, ki sem nyitották az ajtót, amikor felhívták őket, fel se vették a telefont, amikor üzenetet hagytak nekik, vissza sem hívták őket. Ez az idősebb társ végül a levél általi szolgálattételhez folyamodott. Elkezdett rikító sárga borítékokat használni a válasz reményében. Az egyik család a 7 közül egy kevésbé tevékeny, egyedülálló nőtestvér volt, aki Európából vándorolt be. 2 fiatal gyermeke volt. Számos kapcsolatfelvételi próbálkozást követően a házi tanító kapott egy SMS-t. A nőtestvér röviden közölte vele, hogy túl elfoglalt ahhoz, hogy házi tanítókkal találkozzon. 2 munkahelye van, és még a hadseregben is szolgál. Főállású rendőr. Célja pedig az, hogy nyomozó lehessen, majd visszatérjen a hazájába, és ott folytassa a munkát. A házi tanító soha nem tudta őt meglátogatni az otthonában. Időről időre írt neki SMS-eket. Minden hónapban küldött neki egy kézzel írt levelet, ünnepi képeslapokkal minden gyermeke számára. Soha nem érkezett válasz, de a nőtestvér tudta, hogy kik a házi tanítói, hogy érheti el őket, és hogy kitartanak a papsági szolgálatukban. Egy nap aztán egy sürgős üzenetet kapott a nőtestvértől. Kétségbe esetten szüksége volt segítségre. Nem tudta, hogy ki a püspök, de ismerte a házi tanítóit. Néhány napon belül el kellett hagyni az államot egy hónapos katonai kiképzésre. A gyermekeit nem tudta magával vinni. Az édesanyjának, aki eredetileg vigyázott volna a gyerekekre, vissza kellett repülni Európába, hogy gondoskodjon a hirtelen megbetegedett férjéről. Ennek a kevésbé tevékeny egyedülálló nőtestvérnek volt annyi pénze, hogy a legfiatalabb gyermekének vegyen egy repülőjegyet Európába, de a 12 éves fiának, Eriknek már nem tudta megvenni. Megkérdezte a házi tanítóját, nem ismere egy jó UNS családot, akik befogadnák Eriket az otthonukba az elkövetkező 30 napra. A házi tanító azt válaszolta, hogy mindent megtesz majd. Aztán kapcsolatba lépett a papsági vezetőivel. A püspök engedélyezte, hogy az egyházközségi tanács tagjaihoz forduljon, beleértve a segítőegylet elnökét is. A segítőegyleti elnök hamar talált 4 jó UNS családot is, akiknek Erik korabeli gyermekeik voltak, és befogadták volna őt az otthonukba erre az időre. A következő hónap során ezek a családok enni adtak Eriknek. Helyet találtak neki a már amúgy is zsúfolt lakásukban, vagy kis otthonukban. Elvitték őt a már korábban megszervezett családi nyári programjaikra. Elhozták őt az egyházba, bevonták a családi estjükbe, és így tovább. Azok a családok, ahol Erik korabeli fiúk voltak, bevonták őt a diakónusok kórumának gyűléseibe és tevékenységeibe. Ebben a 30 napos időszakban volt Erik először minden vasárnap az egyházban. Miután az édesanyja hazaérkezett a kiképzésről, Erik továbbra is eljárt az egyházba, általában egy 4 önkéntes UNS család közül valamelyikkel, vagy másokkal, akikkel barátságot kötött. Többek közt az édesanyja házi tanítójával. Amikor eljött az idő, elrendelték diakónussá, és elkezdett rendszeresen úrvacsorát osztani. Most pillantsunk bele Erik jövőjébe. Nem lenne meglepő, ha az egyház egyik vezetőjévé válna majd az édesanyja hazájában, amikor a családjuk visszatér oda. Mindez az egységben és a Szentlélek irányítása alatt együtt dolgozó szentek munkájának és a szívből jövő jó szívűségnek köszönhetően. Tudjuk, hogy a jó szívűség elengedhetetlen ahhoz, hogy szabadítást nyerjünk Isten királyságában. Moroni ezt írta, ha nincs bennetek jó szívűség, akkor semmiféleképpen nem lehet benneteket megszabadítani Isten királyságában. Azt is tudjuk, hogy a jó szívűség egy ránk ruházott ajándék, mindazután, amit meg tudunk tenni. Imádkoznunk kell szívünk minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön bennünket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadottak igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Nekem úgy tűnik, hogy akkor nyerjük el leginkább a Szent Lelket, amikor mások szolgálatára összpontosítunk. Ezért is adatott az a papsági felelősségünk, hogy a szabadító nevében szolgáljunk. Amikor mások szolgálatával foglalkozunk, kevesebbet gondolunk magunkra. És a Szentlélek könnyebben jöhet el hosszánk, és segíthet nekünk azon élethosszig tartó törekvésünkben, hogy a jó szívűség ajándéka megadassék nekünk. Bizonyságomat teszem nektek, hogy az Úr már is nagy lépést tett előre a számunkra készített tervében, hogy még inkább sugalmazottá és jó szívűvé váljunk a papsági szolgálat tételünk során. Hálás vagyok az ő szeretetéért, melyet oly nagy lelkűen ad nekünk. Erről teszem bizonyságomat, és fejezem ki irántatok nagyra becsülésemet Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
My beloved brethren, we have heard a revelatory announcement from President Russell M. Nelson.
We've heard him. Szeretett fivéreim, kinyilatkoztatott bejelentést hallottunk Russell M. Nelson elnöktől. Christopherson és Resben Elder, valamint Eyring elnök ennek fontos részleteit fejezték ki. Amit még hallani fogunk többek között Nelson elnöktől, részletezni fogja azt, hogy ti az úrvezetőiként és papságviselőiként mit fogtok ezt követően tenni a feladatköreitekben. Ezt elősegítendő át fogok most tekinteni néhányat az általatok viselt papságot kormányozó alapvető tantételek közül. A Melkisedeki papság Istentől kapott felhatalmazás az ő munkájának elvégzésére, hogy véghez vigyük az ember halhatatlanságát és örök életét. 1829-ben ruházták rá Joseph Smithre és Oliver Cowdery-re a szabadító apostolai Péter, Jakab és János. Szavakkal ki sem tudjuk fejezni, mennyire szent és erőteljes. A papság kulcsai azok a hatalmak, melyek a papsági felhatalmazás gyakorlását irányítják. Amikor tehát az apostolok Josephre és Olivére ruházták a melkisedeki papságot, a kulcsokat is megadták neki, hogy irányítsák annak gyakorlását. Ekkor azonban még nem ruháztatott rájuk az összes papsági kulcs. Az idők teljessége adományozási korszakának minden kulcs és tudása sorról sorra adatik. 7 évvel később további kulcsokat kaptak a Kirtland templomban. Ezek a kulcsok azért adattak, hogy irányítsák a papsági felhatalmazást az akkor kapott további feladatokban, mint amilyen például a halottakért végzett keresztelkedés is volt. A melkisedeki papság nem egy státusz vagy egy címke, hanem isteni hatalom, mely azért lett ránk bízva, hogy elősegítsük Istennek a gyermekeiért végzett munkáját. Mindig tartjuk észben, hogy a papságot viselő férfiak nem a papság. Nem helyén való az a megnevezés, hogy a papság és a nők. Mondjuk azt, hogy a papság viselői és a nők. Most gondoljuk át, mit vár el az Úr Jézus Krisztus azoktól, akik viselik az ő papságát? Hogyan kell lelkeket hoznunk ő hozzá? Joseph F. Smith elnök azt tanította, idézem, valóban mondták már, hogy az egyház tökéletesen van megszervezve. Az egyetlen baj az, hogy ezek a szervezetek nincsenek teljesen tudatában a rajtuk nyugvó kötelezettségeknek. Amikor teljességgel ráébrednek a velük szemben támasztott elvárásokra, hűségesebben tesznek majd eleget kötelességeiknek, és az Úr munkája még erősebb, hatalmasabb és befolyásosabb lesz a világban, idézet bezárva. Smith elnök arra is figyelmeztetett, a Szent Papság számos hivatalával és rendjével kapcsolatos, Isten által adott megtisztelő címeket nem szabad úgy használni vagy tekinteni, mint azt az embertől való címkékkel tennénk. Ezek nem ékességek, és nem is jelentenek fölényt, hanem inkább az arra kapott megbízást, hogy alázatosan szolgáljuk annak az egy mesternek a munkájában, akinek állításunk szerint szolgálunk. Az idézet folytatása, a lelkek szabadításáért munkálkodunk, és éreznünk kell, hogy ez a ránk háruló legnagyobb kötelesség. Ezért, ha szükség, úgy kívánja, készen kell állnunk arra, hogy mindent feláldozzunk Isten szeretetéért, az emberek szabadításáért, és Isten királyságának a földön való győzelméért. Az Úr egyházában a melkisedeki papság hivatalai más-más funkciókat látnak el. A tan és a szövetségek azt mondja a főpapokról, hogy helyi elnökök vagy szolgák szerte a különböző cövekek felett. Az elderekről azt mondja, hogy helyi szolgálattevői egyházamnak. Íme néhány további tanítás ezekről az eltérő funkciókról. A főpap lelki dolgokban jár el és irányít. Továbbá Joseph F. Smith elnök tanítása szerint, idézem, amennyiben főpapnak rendelték el, érezze, hogy kötelessége követésre méltó példát állítani az idősek és a fiatalok elé, és olyan pozícióba helyezni magát, ahol az igaz lelkűség tanítója lehet, nem csupán szóban, hanem különösen a példájával, a fiatalabbaknak megadva a korral járó tapasztalat előnyét, és így egyénileg is erőforrássá válva abban a közösségben, ahol lakozik, idézet bezárva. Az elder kötelességeiről ezt tanította Bruce R. McConkie elder a 12. kvórumából. Az elder az Úr Jézus Krisztus szolgája. Megbízása az, hogy mestere helyén álljon, és ő helyette szolgálja az embertársait. Az Úr megbizotja ő. McConkie elder kritikával illette azt az elképzelést, mely szerint valaki csupán egy elder. Az egyházban minden elder pontosan annyi papságot visel, mint az egyház elnöke, mondta. Mert mi is az elder? Pásztor ő, a jó pásztor nyájában szolgáló pásztor. A jó pásztor nyájában végzett szolgálattétel fontos feladatában nincs megkülönböztetés a főpap és az elder hivatala között a melkisedeki papságban. A tan és szövetségek nagyszerű 107. szakaszában az áll. A melkisedeki papság rendje szerinti főpapoknak jogában áll eljárni a saját helyükön, az elnökség irányítása alatt, a lelki dolgok irányításában, valamint az elder és az ároni papság bármely más hivatalában. A legfontosabb tantétel minden papságviselő számára az a tantétel, amelyet a Mormon könyvebeli proféta Jákob tanított. Miután ő és fivére József, a nép felszentelt papjai és tanítói lettek, azt mondta, és mi felmagasztaltuk hivatásunkat az Úr előtt, magunkra véve a felelősséget, saját fejünkkel felelve a nép bűneiért, hogyha nem tanítanánk nekik Isten szavát teljes szorgalommal. Fivéreim, a papságviselőként kapott feladatköreink komoly dolgok. Más szervezetek megelégednek világi teljesítménynormákkal, ami üzenetük átadását és egyéb funkciójuk betöltését illeti. Mi azonban, akik Isten papságát viseljük, olyan isteni hatalommal rendelkezünk, amely még az Isten celesztiális királyságába való belépést is irányítja. Célunkat és feladatkörünket a tan és szövetségek kinyilatkoztatott bevezetőjében határozta meg az Úr. Hirdetnünk kell a világnak, hogy minden ember az Úr Istennek, méghozzá a világ szabadítójának a nevébe szólhat, hogy a hit is gyarapodhat a földön, hogy meg lehet alapozni az én örök szövetségemet, hogy evangéliumom teljességét az erőtlenek és egyszerűek által lehet hirdetni a föld széleinek. Ezen isteni megbízatás beteljesítéséhez hűségesen fel kell magasztanunk a papsági elhívásainkat és feladatköreinket. Harold Bailey elnök elmagyarázta, mit jelent a papság felmagasztalása. Amikor valaki a papság viselőjévé válik, az Úr megbízottja lesz. Úgy tekintsen az elhívására, hogy az Úr szolgálatában áll. Ez jelenti a papság felmagasztalása. Idézetbe zárva. Tehát, fivéreim, ha maga az Úr kérné tőletek, hogy segítsetek az egyik fiának vagy lányának, amint azt szolgáink keresztül meg is tette, vajon megtennétek? És ha igen, akkor vajon az ő megbizottjaiként cselekednétek? Az ő megígért segítségére támaszkodva, mint aki az Úr szolgálatában áll. Lee Elder azt is tanította a papság felmagasztalásáról, amikor nagyító üveget tartok valami fölé, akkor az nagyobbnak látszik annál, mint amekkorának szabad szemmel tűnne. És ez a nagyítás hasonlatos az elhívásunk felmagasztalásához. Nos, ha valaki felmagasztalja a papságát, vagyis felnagyítja ahhoz képest, mint először gondolt róla, és fontosabbá teszi annál, mint aminek bárki más véli, így tudjátok felmagasztalni a papságotokat. Íme egy példa arra, ahogyan egy papságviselő felmagasztalta a papsági feladatkörét. Jeffrey D. Erickson eldertől hallottam ezt, aki társam volt egy szövegkonferencián Idaho-ban. Amikor fiatal házas elderként rendkívül szegény volt, és úgy érezte, hogy képtelen befejezni az utolsó főiskolai évét, Jeffrey úgy döntött, hogy kimarad az iskolába, és elfogad egy vonzó állás ajánlatot. Néhány nappal később felkereste őt otthonában az elderek kórumának elnöke. Idézet. Tisztában vagy az általam viselt papsági kulcsok jelentőségével? Kérdezte tőle az elnök. Amikor Jeffrey igennel válaszolt, az elnök elmondta neki, hogy mióta meghallotta azon szándékát, hogy kimarad a főiskoláról, az Úr álmatlan éjszakákon át gyötörte őt azzal, hogy adja át Jeffreynek ezt az üzenetet. Az elderek kvórumának elnökeként azt tanácsolom neked, hogy ne maradj ki a főiskoláról. Ez az Úr üzenete számodra. Jeffrey mégsem hagyta ott az iskolát. Évekkel később sikeres üzletemberként találkoztam vele, és hallottam, amint azt mondja a papságviselőkből álló hallgatóságának, ez a tanács teljes mértékben megváltoztatta az életemet. Egy papságviselő felmagasztalta a papságát és az elhívását, és ezzel, idézem, teljes mértékben megváltoztatta, idézet bezárva, Isten egy másik gyermekének életét. Eddig a papság egyházi funkcióiról beszéltem. Következő témám a papság a családban. A kulcsokkal kezdeném. Az a tantétel, mely szerint papsági felhatalmazás csak azon személy irányítás alatt gyakorolható, akinél megvannak a funkció kulcsai, alapvető fontosságú az egyházban, azonban nem vonatkozik a papság gyakorlására a családban. A papságot viselő apa az általa viselt papság felhatalmazása által elnököl a családjában. Nincs szüksége a papsági kulcsok útmutatására vagy jóváhagyására ahhoz, hogy tagjának családi papsági áldásokat adjon a feleségének és a gyermekeinek, vagy gyógyító áldást a családtagjainak vagy másoknak. Ha az apák a saját családjukban felmagasztalnák a papságokat, az éppen annyira előre vinni az egyház küldetésé, mint bármi más, amit tesznek. A melkisédeki papságot viselő apák tartsák be a parancsolatokat, hogy velük legyen a papság hatalma, hogy áldásokat adhassanak a családjuk tagjainak. Az apák emellett ápoljanak szerető családi kapcsolatokat, hogy a családtagok akarjanak apai áldást kérni tőlük. A szülők továbbá buzdítsanak több papsági áldásra a családban. Apák, legyetek a feleségetek számára egyenlő partnerek, ahogy azt a család kiáltvány tanítja. És apák, ha kiváltságotokban áll a papsági felhatalmazásotok erejének és befolyásának gyakorlása, akkor tegyétek ezt meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengétséggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel. A papsági felhatalmazás gyakorlására vonatkozó ezen magas mérce létfontosságú a családban. Harold B. Lee elnök ezt az ígéretet tette közvetlenül azután, hogy az egyház elnöke lett. Idézem. Az általatok viselt papság hatalma soha nem csodálatosabb, mint akkor, amikor válsághelyzettel, komoly betegséggel vagy hatalmas döntéssel néztek szemben otthon. A papság hatalma, amely a mindenható Isten hatalma, magába foglalja a csodatétel hatalmát, ha az Úr úgy akarja, de ennek a papságnak a használatához érdemesnek kell lennünk annak gyakorlására. Ha nem értjük meg ezt a tantételt, akkor nem kapjuk meg e nagyszerű papság viselésének áldásait. Idézet bezárva. Szeretett fivéreim! Az általatok viselt szent papság felmagasztalása elengedhetetlen az Úr munkájához a családotokban és az egyházi elhívásotokban. Tanú bizonyságomat teszem őróla, akihez a papság. Az ő engesztelő szenvedése, áldozata és feltámadása által minden férfi és nő biztos lehet a halhatatlanságban, és lehetőséget kap az örök életre. Mindannyiunknak hűen és szorgalmasan kell megtennünk saját részünket Isten, ami örökké való atyánk e nagyszerű munkájában, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Fivérek, hálásak vagyunk, hogy itt voltatok ma este. Hasonlóképpen köszönetet mondunk a kórusnak a felemelő zenéért. Továbbá elismeréssel adózunk mindazok előtt, akik bármilyen módon elősegítették a mai gyűlés létrejöttét. Ezen az ülésen Russell M. Nelson elnök lesz az utolsó beszélőnk. Őt pedig az Isten férfiai keljetek fel című záró himnusz követi. A záraimát K. Brett Natress Elder mondja majd a 70-ektől.
Szeretett fivéreim, köszönöm az Úr és az ő szent munkái iránti odaadásatokat. Igazán nagy öröm veletek lenni. Az új első elnökségként köszönjük az imáitokat és támogató erőfeszítéseiteket. Hálásak vagyunk az életetekért és az Úrnak nyújtott szolgálatotokért. A kötelesség iránti odaadásatok és önzetlen szolgálatotok épp olyan fontos a ti elhívásotokban, mint a miénk, a mi elhívásainkban. Mivel egész életemen át szolgáltam ebben az egyházban, tudom, hogy tényleg nem számít, hol szolgálunk. Az Urat az érdekli leginkább, hogy hogyan szolgálunk. Mély hálámat szeretném kifejezni Thomas S. Monson elnökért, aki több mint 50 éven át volt a példaképem. Tanácsosait, Henry B. Eyring elnököt és Dieter F. Uchtdorf elnököt illetően pedig szívből jövő csodálatomnak szeretnék hangot adni. Dicsérettel adózom nekik az Úr és az ő prófétái iránti szolgálatok miatt. E két odaadó szolga már új megbízásokat kapott. Továbbra is lendületesen és elkötelezetten fognak szolgálni. Mindkettejüket tisztelem és szeretem. Figyelemre méltó áldás az Úr igaz és élő egyházában szolgálni az ő felhatalmazásával és hatalmával. Isten papságának, köztük a papság kulcsainak visszaállítása, minden lelki áldás legnagyobbja előtt nyit utat az érdemes utolsó napi szenteknek. Szerte világon látjuk ezen áldások kiáradását nőkre, férfiakra és gyermekekre. Látunk hithű nőket, akik értik, milyen hatalom rejlik az elhívásukban, valamint a felruházásban és a templom más szertartásaiban. Ezek a nők tudják, miként hívják le a menny hatalmait, a férjük, a gyermekeik és más szeretteik megvédelmezésére és megerősítésére. Lelkileg erős asszonyok ők, akik félelmet nem ismerve vezetnek, tanítanak és végeznek szolgálattételt az elhívásukban, Isten hatalmával és felhatalmazásával. Ó, mennyire hálás vagyok értük! Hasonlóképpen látunk hithű férfiakat is, akik a papság viselőiként birtokolt kiváltságaikhoz méltóan élnek. Áldozathozatal által vezetnek és szolgálnak az Úr módján szeretettel, kedvesen és türelemmel. Megáldanak, irányt mutatnak, védelmeznek és megerősítenek másokat az általuk viselt papság hatalmának segítségével. Csodákat idéznek elő azok életében, akiket szolgálnak, miközben biztonságban tartják házasságukat és családjukat. Kizárják a gonoszt és erős elderek ők Izraelben. Nagyon hálás vagyok értük. Most viszont hadd adjak hangot egy aggodalmamnak. Mégpedig annak, hogy túl sok fivérünk és nőtestvérünk nem érti teljes mértékben a papsági hatalom és felhatalmazás fogalmát. Úgy tesznek, mintha sokkal szívesebben elégítenék ki saját önző vágyaikat és kívánságaikat, mint hogy Isten hatalmának használata révén megáldják az ő gyermekeit. Attól tartok, hogy túl sok fivérünk és nőtestvérünk nem is érti, milyen kiváltságokban részesülhetnének. Néhány fivérünk például úgy tesz, mintha nem értené, mi a papság, illetve hogy az mire teszi őt képessé. Hadd mondjak néhány konkrét példát. Nemrégiben részt vettem egy úrvacsorai gyűlésen, ahol egy újszülött kisbabának készültek nevet és apai áldást adni. A fiatal apuka a karjába vette drága kisgyermekét. Nevet adott neki. Majd pedig egy gyönyörű imát mondott. Áldást azonban nem adott a gyermeknek. Az édes kislány nevet kapott ugyan, de áldást nem. Az a drága elder nem tudta, mi a különbség egy ima és egy papsági áldás között. Papsági felhatalmazásával és hatalmával megáldhatta volna kicsinyét, de nem tette. Arra gondoltam, micsoda elszalasztott lehetőség. Hadd hozzak fel további példákat. Tudunk olyan fivérekről, akik elválasztanak nőtestvéreket vezetőkként és tanítókként az elemiben, a fiatal nőknél, vagy a segítőegyletben, azonban elmulasztják megáldani őket az elhívásuk teljesítéséhez szükséges hatalommal. Csupán figyelmeztetéseket és utasításokat adnak. Látjuk az érdemes apát, aki elmulaszt papsági áldásokat adni a feleségének és a gyermekeinek, amikor pedig pontosan arra lenne szükségük. A papsági hatalom vissza lett állítva a földre, mégis túl sok fivérünk és nőtestvérünk megy keresztül borzalmas megpróbáltatásokon az életben, anélkül, hogy valaha is részesülne egy igazi papsági áldásban. Micsoda tragédia! Olyan tragédia, amelyet képesek vagyunk megszüntetni. Fivérek, Isten szent papságát viseljük. Rendelkezünk az ő felhatalmazásával, hogy megáldjuk a népét. Gondoljatok csak arra a figyelemre méltó bizonyosságra, amelyet az Úr megadott nekünk, amikor ezt mondta. Akit te megáldasz, azt én meg fogom áldani. Kiváltságunkban áll Jézus Krisztus nevében cselekedni, hogy megáldjuk Isten gyermekeit az ő rájuk vonatkozó akaratának megfelelően. Szövekelnökök és püspökök, kérlek benneteket, győződjetek meg arról, hogy a sáfárságotok alá tartozó kórumok minden tagja érti, hogyan kell papsági áldást adni, aminek részét képezi a személyes érdemesség és a lelki felkészülés, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázzák Isten hatalmát. Minden papságviselő fivérhez szólok. Felkérlek benneteket, hogy ösztönözzétek az egyházokat arra, hogy tartsák be a szövetségeiket, böjtöljenek és imádkozzanak, tanulmányozzák a szentírásokat, hódoljanak a templomban és szolgáljanak hittel Isten férfiaiként és asszonyaiként. Mindenkinek segíthetünk a hit szemével meglátni, hogy az engedelmesség és az igaz lelkűség közelebb fogja hozni őket Jézus Krisztushoz, illetve lehetővé fogja tenni számukra, hogy élvezzék a Szentlélek társaságát, és megtapasztalják az örömet az életben. Az Úr igaz és élő egyházát mindig is egy olyan szervezett erőfeszítés fogja fémjelezni, mely az Isten egyes gyermekeinek és a családjuknak nyújtandó szolgálattételre irányul. Mivel az az ő egyháza, szolgáiként mi is az egyénre irányítjuk szolgálattételünket, éppen úgy, ahogyan ő is tette. Szolgálattételünket az ő nevében, az ő hatalmával és felhatalmazásával és az ő szeretetteljes kedvességével fogjuk végezni. Egy több mint 60 évvel ezelőtti bostoni élményem megtanította, milyen erőteljes is lehet a személyre szabott szolgálattétel kiváltsága. Akkoriban sebész rezidens voltam a Massachusetts-i általános kórházban. Minden nappal, minden második éjjel és minden második hétvégén ügyeltem. Megszabott időm volt a feleségemre, a négy gyermekünkre és az egyházi tevékenységre. Ennek ellenére a gyülekezeti elnökünk megbízott, hogy látogassak el Wilbur és Leonora Cox otthonába, abban reményben, hogy Cox testvér talán újra tevékeny lesz az egyházban. Őt és feleségét annak idején egymáshoz pecsételték a templomban. Wilbur viszont már évek óta nem járt az egyházba. A társammal elmentünk hozzájuk. Amikor beléptünk, Cox nőtestvér szívélyesen üdvözölt bennünket. Cox testvér azonban rögvest átment egy másik szobába, és magára csukta az ajtót. Oda léptem a csukott ajtóhoz, és bekopogtam. Pár pillanat múlva alig hallhatóan kiszólt, szabad. Amikor benyitottam, Cox testvér egy halom amatőr rádiós felszerelés mellett üldögélt. Abban a kis szobában szivarra gyújtott. Szemmel láthatóan terhes volt számára a látogatásom. Ámulva néztem körül a szobában, majd ezt mondtam, Cox testvér, mindig is szerettem volna jobban megismerni az amatőr rádiózást. Hajlandó lennél tanítani nekem pár dolgot? Sajnos ma este már nem tudok tovább maradni, de esetleg visszajöhetnék máskor. Egy pillanatig habozott, aztán igenlő választ adott. Ezzel egy csodálatos barátság vette kezdetét. Visszamentem hozzá, ő pedig tanított engem. Szeretni és tisztelni kezdtem őt. A további látogatások során felszínre tört a férfi nagyszerűsége. Nagyon jó barátok lettünk. Ahogy a drága örökkévaló társaink is. Aztán az idő múlásával a családunk elköltözött. A helyi vezetők továbbra is gondoskodtak a Cox családról. Körülbelül 8 évvel az első találkozásunk után megalakult a Boston szöveg. Ki tudjátok találni, ki lett az első szövegelnöke? Úgy van. Cox testvér. A későbbi évek során szolgált egy misszióelnökként és templomelnökként is. Sok évre rá, a 12. kórumának tagjaként megbízást kaptam egy új szöveg létrehozására a utahi Szent Pitt megyében. A szokásos interjúk során kellemes meglepetésért, amikor ismét összefutottam drága barátommal, Cox testvérrel. Az a benyomásom támadt, hogy őt hívjam el az új szöveg pátriárkának. Miután elrendeltem, összeölelkeztünk, és könnyekre fakadtunk. A teremben jelenlévőknek elképzelésük sem volt arról, hogy miért sírdogál két meglett férfi ember. Mi azonban tudtuk, ahogy Cox nőtestvér is tudta. Könnyeink örömkönnyek voltak. Némán felidéztük a szeretet és bűnbánat bámulatos utazását, amely több mint 30 évvel azelőtt kezdődött, egy otthonukban töltött estén. A történet azonban ezzel nem ér véget. A Cox család idővel 3 gyermekkel, 20 unokával és 54 dédunokával gyarapodott. Adjuk hozzá ehhez a több száz misszionáriusra, a templomban további ezrekre, valamint a Wilbur Cox keze alatt pátriárkai áldást kapott további több száz emberre gyakorolt hatást. Leonórával gyakorolt hatásuk tovább gyűzik sok nemzedéken át, szerte a világon. A Wilbur és Leonora Cox-al megélt élményemhez hasonlóak hetente, sőt, remélhetőleg naponta történnek ebben az egyházban. Az Úr Jézus Krisztus elkötelezett szolgái az ő hatalmával és felhatalmazásával végzik az ő munkáját. Fivérek, vannak ajtók, amelyeket meg tudunk nyitni. Papsági áldások, amelyeket adhatunk. Szívek, amelyeket meggyógyíthatunk. Terhek, amelyeket leemelhetünk. Bizonyságok, amelyeket megerősíthetünk. Életek, amelyeket megmenthetünk. És öröm, melyet elhozhatunk az utolsó napi szentek otthonába. Mindez pedig azért, mert viseljük Isten papságát. Mi vagyunk azok a férfiak, akiket rendkívüli hitük és jó cselekedeteik folytán a világ megalapítása óta elhívtak és előkészítettek Isten előrelátása szerint e munka elvégzésére. Ma este arra kérlek benneteket, hogy szó szerint emelkedjetek fel velem együtt nagyszerű örök testvériségünkben. Amikor az általatok viselt papsági hivatal nevét mondom, kérlek, álljatok fel, és maradjatok is állva. Diakónusok, kérlek, álljatok fel! Tanítók, álljatok fel! Papok! Püspökök! Elderek! Főpapok! Pátriárkák, 70-esek, apostolok. Most pedig, testvérem, kérlek, maradjatok állva, és csatlakozzatok a kórushoz a Rise Up, O Man of God című himnusz mindhárom versszakának eléneklésében. Éneklés közben gondoljatok az Isten hatalmas seregeként kapott ama feladatotokra, hogy segítsetek előkészíteni a világot az Úr második eljövetelére. Ez a megbízásunk, ez a kiváltságunk. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk előtted, és hálásak vagyunk az élő prófétákért és apostolokért, szeretett prófétánkért, Russell Emnas elnökért. Kérjük, hogy áld meg őt, és tarts meg őt. Nagyon hálásak vagyunk egyszülött fiadért, az ő végtelen, engesztelő áldozatáért. És imádkozunk azért, hogy mindig is emlékezni tudjunk rá, hogy követhessük az ő példáját és ő szolgálatát. és hogy szolgálatétel által tudjuk szolgálni valamennyi gyermekét. Jézus Krisztus nevében. Amen.